Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pohászkodjunk. Istennek szent lelke, végy lakozást mi közöttünk. Szenteld meg a szívünket, és a mi Isten tiszteletünket. Amen. Szeretett testvérek, Isten ígéjét Ageus próféta könyvének második fejezetéből olvasom, a második fejezet első 9 verséből. Leülve hallgassuk Isten ígéjét Ageus próféta könyvének második fejezetéből, az első 9 versből, ahol a következő képen szól hozzánk. A 7. hónap 21. napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által. Beszélj Zerubbábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Jósua főpappal, Jószádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jószádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura. Isten igéjét hallottuk, az ő szava szólt, hajtsuk meg a fejünket, és most mi is szóljunk hozzá, imádságban boruljunk elé. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy szól a te szabad. Köszönjük, hogy szól hangodból a jóság, a szeretet, az irgalom. Szól hangodból az a bátorítás, amellyel elindulhatunk a mában a jövő felé. Köszönjük neked, Urunk, a múltat is. Áldunk azért, hogy velünk voltál, megőriztél, megtartottál. Áldunk azért, hogy mellénk álltál, és velünk vagy ma is, és azt ígérted, velünk leszel holnap is. Köszönjük neked, hogy az egész élet kezdetétől végéig a te kezedben lehet. Köszönjük neked, hogy akik hozzád térnek és hozzád tartoznak, benned megtalálják mindazt, amire igazán szükségük van. Köszönjük, hogy nálad van az élet forrása. Köszönjük, hogy nálad van a vigasztalás. Nálad van a békesség, a megnyugvás. És köszönjük, hogy így vihetjük oda gyászoló testvéreinket is imádságban te eléd. Vigasztald és erősítsd meg őket, hogy amikor a múltra tekintenek, a te kegyelmességedet is lássák, és a jelenben erőt kapjanak a holnaphoz, hogy az utat amelyet szeretjük nélkül kell járni, végig tudják járni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ott lehetünk a színed előtt, és nem kellett máshová jönnünk. Mert hova mehetnénk, Urunk? Ebben a világban hova futhatnánk, hol kereshetnénk megoldást? Örök élet beszéde van te nálad, és köszönjük, hogy kegyelmed által már elhittük és megismertük, hogy Jézus Krisztus a megváltó, a szabadító, az egyedüli Úr, aki az életünket teljessé boldoggá teheti, aki által ebben a mulandó világban az örökké valót, az ideig valóban, az el nem múlót ragadhatjuk meg. Köszönjük neked, hogy most is egy szívvel, egy lélekkel oda borulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy nem vagy távol tőlünk. Köszönjük, hogy ide jössz közénk. Szent lelkeddel a szívünkig érsz. És köszönjük, hogy ígéd elhatolhat egészen a szívünk mélyéig. Arra kérünk, Úrunk, készítsd meg a te ígéd útját bennünk. Segíts, hogy szállást vehessen bennünk a te szabad. Segíts, hogy megnyíljon a szívünk, az értelmünk. És segíts, hogy készek legyünk engedni annak, amit mondasz. Kérjük, Urunk, hogy te légy itt velünk. Szólj, meg nyitott szívvel szeretnék hallani a te szabadat, a te szolgáid. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Áldott, megelevenítő szentelked ereje által. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk, és amelynek alapján az ő lelkét segítségül kérve, az ő üzenetét hirdetem most közöttetek. Úgy, amint írva található a már olvasott bibliai szakaszban, Haggeus próféta könyvének második fejezetében, újra olvasom a 4. verset, ahol így szól az Úr. Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor, te is Jósua főpap, Jócádák fia. És legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Foglaljunk helyet. Csodálatos dolog felismerni, hogy Haggeus próféta ősi proféciája hozzánk és rólunk szól. Ez az ősi profécia ott és akkor aktuális volt, és most és itt is aktuális. Hallottuk, hogy milyen áldatlan helyzetet teremt az, amikor az ember elfeledkezve Isten házáról, Isten dolgairól csak a maga házának építését tartja szem előtt. Elfeledkezett arról ott a nép, hogy Isten templomának építése nemhogy félbe maradt, hanem alig kezdődött el, romokban van, és közben ők építik a maguk egzisztenciáját, a maguk házát, és szépítik, egyre komfortosabbá teszik, mert hiszen valóban fontos ez. Valóban fontos, de Isten igéjének intő, figyelmeztető szava egyértelművé tette és teszi számunkra, hogy az emberi élet alapkérdése a helyes sorrend. Az az alapkérdés, hogy mi van legelől az ember életében. Mert az emberi élet kapcsolatrendszerében nem az egyik kérdés csupán az Istennel való kapcsolat kérdése. Az egyik kérdés a sok között, hanem az alapvető, az elsődleges kérdés, milyen kapcsolat van köztem és a világot teremtő és életet adó Isten között. Az az alapvető kérdés, hogy hogy állok én az én Urammal kapcsolatban. Mert ebből fakad, ebből eredeztethető minden más. Isten igéje azt mondja, a zsoltáros szíve vajja, nálad van az élet forrása. Aki valóban az élet forrásához jön, az merít abból a forrásból, amely mindenre elégséges, mindent megelégítő, szomjat oltó, élő vizet ad. De aki elhanyagolja az élet forrását, és az élet az Isten nélküli, e világi élet dolgaiba menekül csak, az nem találja meg igazán a megelégülést. Mert az élet alapvető kérdése, milyen kapcsolat van köztem és Isten között. A Szentírás egésze beszél erről. Azt mondja Isten igéje, az angyali ének elmondja, dicsőség az Istennek, és békesség az embernek. Azt mondja Isten szava, hogy szeresd az Urat, és szeresd a fele barátodat. Azt mondja Isten igéje, keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik néktek. Mindegyik ugyanarról beszél. Nem arról beszél, hogy a dolgok önmagukban hiába valóak, hanem arról beszél, hogyha nincsenek a helyükön, akkor a dolgok nem érik el a céljukat, és nem adnak megelégülést, és az ember csak hajszolja, de nem kapja meg, amit igazán keres. Azt mondja Isten igéje, az elsődleges az Úr, és a vele való kapcsolat, az ő országának építése legyen az életünkben. Így nem lesz hiába való az építés, és nem lesz hiába való a munkálkodás sem. A 127. Zsoltárban így szól a jól ismert ige, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem építi, hiába dolgozunk. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába őriznek az őrizők. Hiába fölkelnünk korán, és későn lefeküdnünk, folytatja a zsoltáros. Fáradtsággal szerzett kenyeret enni, hiába. De így folytatja szerelmesének álmában is ad eleget. Aki Isten szeretetében él, aki Isten szereti, aki Istenhez tartozik, átéli, hogy Isten mindennel megajándékozza, amire szüksége van. Mert ő nélküle hiába való lesz az eredmény is. Így fejezi ki ezt Kosztolányi Dezső Boldog, Szomorú Dal című versének végén, talán ezt is jól ismerjük, idéztük már. Mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért porin égtem. Nincs meg, pedig elsorolja, mi mindene megvan. Megvan mára az otthona, megvan a rávalója, megvan még a tisztelet is, ami körülveszi, de a végén így summáz, nincs meg, amiért égtem. Nem adott megelégülést, nem tölti ki a szívemet. Üres vagyok. Mert itthon vagyok itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Igen, mennyi, de mennyi kielégületlenség kísér az úton minket. Megnyertük ezt, elértük azt, ez is az a miénk, de nincs meg a kincs. Nincs meg, amiért igazán érdemes élni. És korunk emberét, bizonyos értelemben bizonyára minnyájunkat, bennünket is jellemez az a különös kifejezés, amit egy Peter Gross nevű szociológus könyv címe olyan találóan megfogalmaz. Azt mondja, hogy az a társadalom, amiben élünk, multiopcionális társadalom. A sok választási lehetőséggel megáldott és megterhelt társadalom. Korunk emberét jellemzi ma, hogy nagyon sok minden közül választhat, hogy mit tegyen. Nagyon sok minden felkínáltatik számára. És miközben ez a sok lehetőség ott van az élete előtt, egy mérhetetlen nagy nyomás is nehezedik az emberre, aki az időben már nem számol az örökkével, az örökkévalóval. Mert az idő szorít, az idő mindig kevés. És ez egy mérhetetlen nyomás, mert ha nem is hangzatosan hangzik, de a szívekben ott dobog ez, hogy most és mindent. Most és mindent. Én azt gondolom, hogy ez az egyszerű két szó bizony igen erősen jellemezte azt a fordulatot, amikor úgymond rendszerváltás következett be a mi országunkban is. Az emberek nem türelemmel tekintettek a jövőbe, hanem ott volt a szívükben, na most és mindent. Mennyi lehetőség kitárulkozott, szerezzük meg. De mindeközben az ember a sok-sok választási lehetőség, és persze korlát között is, mert ez csak egy oldalú lenne így mondani, egy bizonyos nyomás alatt van, mert nem tud az örökké valóval számolni, csak az ideig valóval, és nem tudja, mikor, milyen lehetőség adódik még, meg kell ragadni, még most itt van, ez most még az enyém lehet, ki tudja holnap mi lesz, ki kell élni a mát, és mindent, ami csak benne van, meg kell szerezni. Az ideig való megszerzésének hajszájában él az ember. Most és mindent. Ez hajtja. Sokszor ezt készteti, hogy meglegyen. Mégis ez a motiváció, ez a mozgósító erő, ez tulajdonképpen meg is bénít. Meg is bénít nagyon sokakat. Megbénít, mert nem tudja az ember mégis, mit válaszol. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon egyszerű, kicsi gyakorlati megvalósulását átélhetjük, persze ki hogyan maga rendezze a szívében, amikor az ember bemegy egy olyan áruházba, amit már nem szupermarketnek, hanem hipermarketnek neveznek, talán még meddig lehet majd fokozni, az a kérdés, hogy vannak-e szavaink rá. De azt jelenti, hogy bemegyünk, és olyan választék részben, olyan választék van előttünk, hogy az ember azt se tudja, hogy mit élő legyen. Most melyiket választál? Melyik áruházba menjek? Melyik akció, ami igazán jobb? Gondoljuk ezt végig. Erre épül fel ma a társadalom. Erre építik Magyarországon ezeket a hatalmas nagy áruházakat, láncokat. És ott vagyunk, és néha megbénulunk. Nem tudok dönteni. Nem tudok választani. Mit választok? És ezzel kapcsolatban is ugyancsak ezt a jelenséget és a társadalmat vizsgálók között felvetődött egy másik különös kifejezés, és ez a kifejezés így hangzik, hogy opcióparalízis. A választási bénultság. A választási lehetőségekben való bénulás. Mert vannak emberek, akik megbénulnak, és azt mondják, nem tudom, mit tegyek. Mit tegyek? Nem tudom, hogy mit választok igazán. Megbénul az ember. Folyamatos ingerek érik, bizonyos dolgok motiválnák, de közben meg is bénul. Mi kell nekem, és mi nem? Mi után fussak, és mit engedjek el? Mit tegyek fel rá? Mit fizessek érte, és mit ne? És ott van az ember bénultan, ott van az ember kielégületlenül, mert hiszen választottam valamit, de a mellettem élő egy jobbat tudott választani. Meg a még mellettem élő, meg még arrébb lévő, még jobbat tudott választani. És ott vagyok kielégületlenül, nekem nincs, mert legyünk őszinték. Ott van a szívünkben az irigység is. Ő miért tehette meg, és én miért nem? És szorít az idő, most és mindent, amit csak lehet, és közben a kielégületlenségnek nincs meg, amire igazán törekednénk. Milyen gyógyító testvérek, ebben a helyzetben, ebben az állapotban a mi társadalmunkban, itt a mi népünk között hallani a proféciát. Milyen gyógyító hallani, amit elmond az ige, a Biblia, amire Isten igéje hívja fel a figyelmünket. Mert helyre kerülhet minden, ha helyes a sorrend. Mert akkor helyre kerül, mi az örökkévaló, és mi a mulandó. Mi az ideig való, helyre kerül, hogy mi az értékes, és mi az értéktelen. Mi az igazán fontos, és mi az, ami lényegtelen. És tudunk dönteni. Tudunk dönteni, mert van értékmérünk. Tudunk dönteni a lényeges és a lényegtelen között. Tudunk dönteni az értékes és értéktelen között. És nem kell hajszolnunk semmit, mert van időnk. Örökké való időnk van, testvérek. Aki Isten gyermekeként él, annak örökké való élete van. Örök élete van. Van időnk. Nekünk nem kell hajszolni semmit. Az Úr tudja, hogy mit mikor ad. Tudja, hogy mire mikor van szükségünk. Mi úgysem tudjuk. A korábban megszervezett dolgok soha nem adnak megelégülést. Az ad igazán örömöt, ha valamit úgy nyertünk, úgy kaptunk meg, hogy idejében volt. Figyeljük meg, testvérek, hogy így van ez. Amikor eljön az ideje, akkor, mert Isten így rendelkezett. És mi tudjuk, hogy mindennek rendelt ideje van. Mert tudjuk, hogy Isten maga az ő szeretetével, kegyelmével rendelkezett. És így kerülhetjük el igazán, testvérek, a bénulást, a bénasságot, és így kerülhetjük el a pánikot is, a félelmet, így kerülhetjük el a paralízist. Milyen időszerű, testvérek, a 2000 éves profécia. És milyen erő van ebben. Milyen erő van akkor, amikor valakinek a szívéig ér. Mert ott az a nép is, ugyan nem ilyen társadalmi körülmények között élt, mint mi, de a választásában tudjuk, mégis azt választotta, amit mi is legtöbbször, az ideig valót, az otthon építését, azokat a dolgokat, amikben az otthonát, a saját életét teszi kellemesebbé vagy otthonosabbá, ezt választotta. És Isten igéje megszólalt, Isten odaküldte a prófétát, és Isten igéje szólt hozzájuk. Hogy van az, hogy a templom romokban áll? Hogy van az, hogy az Isten dolgaival nem törődtök? Miközben a magatokét építgetitek. És azon csodálkoztok, azt mondjátok, hogy olyan áldatlan ez az idő, nincs elég termés, ezért nem tudunk igazán eleget tenni a dolgoknak. Fordítva van. Testvéreim, fordítva van. Azért áldatlan az idő, és azért nincs termés a földön, azért van aszály, mert ti fölcseréltétek a sorrendet. Álljatok helyre. Térjetek meg, forduljatok oda hozzám, és helyre áll az életetek. És hogy milyen mozgósító erő ez, úgy megdöbbentett testvérek, és az összes proféciát is olvassuk, vagy azoknak fényébe helyezzük Haggeus prófétát, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen Haggeus prófétához hasonló ilyen értelemben nincs is a próféták sorában, akinek az üzenete, akinek a szava, az ige hirdetése, ott akkor Istentől nyilvánvalóan adottan olyan erőt hordozott, hogy azonnal mozgósította az ott lévőket. Tudjuk jól, hogy a fogság előtti proféciák, amikor elhangzottak, szinte egyáltalán nem találtak meghallgatásra. Éppen ezért vitte el az Úr fogságba a népet, mert mondta az üzenetet, és az emberek nem engedték a szívükig. Nem adtak választ. De itt azt látjuk, hogy Isten ígéje élő és ható módon eléri a szíveket, és Haggeus ige hirdetését követően testvérek 24 nappal, azt követően elkezdik a munkát. Nem azt mondom, hogy másnap, de egy hónapon belül elkezdik a munkát. Hátrahagyják az otthont, és mennek az Isten dolgai felé. Ez nem azt jelenti, hogy függetlenítik magukat attól, ami otthon van, hanem helyreáll a sorrend. És megértik, hogy az Úr dolgaival foglalkozkodni áldást jelent az otthoniakra nézve. Megértik, hogy az Isten templomát építeni épülést jelent az otthonban is. És elindulnak 24 nappal az üzenet után hozzákezdenek, és teszik, amire Isten felhívja a figyelmüket. Krisztus előtt 520-ban járunk, annak augusztusában hangzott el az első üzenet, és szeptember közepén már megkezdődött az építés. Oda fordultak a magukétól az Istenéhez, és ezen volt igazán áldás. A ma hallott igét, amit felolvastam, egy hónappal ezt követően mondta el Hageus. Akkor kapta az Úrtól, hogy menj, és a munkában állókhoz szólj, mondd el nekik, amit rád bízok. És ő ment, és hirdette az ígét. Október hónapban, a mi hónapunk szerint, október 17-én megszólal az Úr újra, és megszólítja a népet. Mi az üzenete ennek, amit ma felolvastunk? Mi az üzenete annak, ami a helyére állt sorrend után mégis kell, hogy szóljon? Ha összefoglalni szeretném, akkor egyetlen újszövetségi mondatba foglalnám össze, és az ószövetségi profécia egésze és abból az a mondat, amit olvastam, kibontja majd ezt. Pál apostol írja a korintusi gyülekezetnek az első levelét, és annak a 15. fejezete végén írja azt az ígét, ami így hangzik. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Csodálatos ez a mondat. Ez szólt akkor is, szól ma is, és tulajdonképpen összefoglalja azt, ami akkor 2500 évvel ezelőtt szólt. Egy bátorítás ez. És ahogyan az ószövetségi ige, ez is az. És az ószövetségi igében kibomlik előttünk az ősi proféciában, hogy hogyan is kell a jelenben munkálkodnunk. Figyeljük meg az üzenetet. Az alapvető üzenet ebben az, hogy a jelenben a jövőt építjük, és nem a múltat. A jelenben a jövőt építjük, és nem a múltat. Olyan egyszerűnek tűnik. De figyeljük meg a kísértést. Figyeljük meg, hogy mégis van, amikor így mozdul a szívünk. És nagyon világosan mondja ez az íge, a profécia, a jelenben a jövőt kell építenünk. Erre kapunk bátorítást, ehhez kapunk erőt, ehhez kapunk ígéretet. Mert nagyon fontos értenünk, hogy nem a múlt dicsőségét kell visszahoznunk, hanem a jövő dicsőségét kell munkálnunk. A jövő dicsőségét kell harcba indulnunk, munkába indulnunk. Így mondja itt a kérdésekkel az Úr, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Kérdezi az Úr. És a harmadik, ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Micsoda kísértés ez. Hogy voltak ott a foglyok között, a visszatérők között, akik a 66 évvel azelőtt lerombolt templom dicsőségét még látták. És ezek az emberek ott álltak a romok között, amiben nagyon sok-sok munka volt, maga csak a rom eltakarítás. És vissza-vissza tekintve azt mondták, hogy mi lesz ebből. Kár ehhez hozzáfogni. Olyan úgy se lesz, mint akkor volt. Nem olyan időket élünk. Nem olyan időket élünk ma. És fölteszi az Úr a leleplező kérdéseket. Van itt közöttetek, aki látta már? Milyennek látjátok most? Ugye azt mondjátok, semmit sem ér. Félreértetek valamit. Félreértetek valamit, mert nem a múlt dicsőségét kell keresni a jelenben, hanem a jövő dicsőségét. Afelé kell mennetek. Az Úr leleplezi ezt. Ezekkel a kérdésekkel egészen egyértelműen. Mert testvérek, nagy veszély, ha csak a múltra nézünk. Ha csak a múltból élünk. Nagy veszély az is, ha csak a jelenre nézünk. És hasonlítgatjuk a múltat a jelennel. Nagy veszély. És azt gondolom, testvérek, egyikünk sincs, aki ne tudná végig gondolni, mit jelent ez a a személyes életünkre, életemre nézve, mit jelent ez egy társadalomra nézve, mit jelent egy nemzetre nézve, mit jelent ez az egyházra nézve, az Isten népére nézve. Ha csak a múltra nézünk, vagy csak a jelenre nézünk, és úgy látjuk, hogy a múlt vissza kellene, hogy jöjjön, vagy úgy látjuk, hogy a jelen úgy sem ér már semmit. Testvérek, nekünk a munkánkat a jövőre tekintettel kell elvégeznünk. A jövőre tekintettel, de a jövőbe kilát. A jövőt kiláthatja közülünk senki, csak az az Úr, aki elhívott, aki megbízott, akié a múlt, a jelen és a jövendő, az az Úr Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és mind örökké ugyanaz. Ő látja a jövőt, és ő bátorít bennünket, hogy induljunk el bátran. Ő szólít meg, hogy menjünk előre, és ne csak azt lássuk, ami most látható, hanem higgyük el, ami felé visz. Higgyük el, amit ígéretben ad. Milyen jó ezt most tudatosítanunk és látnunk, testvérek, hogy nem a múltba révedés a dolgunk, nem a jelenben való élés és a jelennek élés a feladatunk, hanem a jövőre tekintés kell, hogy vezesse minket. Minden tekintetben. És ez ennek az igének a fényében csodálatosan reményteljes. Hiszen figyeljük csak, ez az építés, ez a munka közös munka. Amikor megszólítja az Úr azokat, akikhez szól az üzenet, felsorolja a vezetőket, és azt mondja a vezetőkkel együtt, az egész nép, bátran induljatok, ne féljetek, dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Ez közös munka. És ez azt jelenti, hogy nem egyénileg kell a jövőt nekünk kiviteleznünk, hanem együtt, közösen. És az Isten népének együtt lehet előbbre jutni. Az Isten népe közös nép. Olyan nép, amelyet Isten úgy választott magának, hogy magának tiszta népet teremtsen, jó cselekedetre igyekezőt. Ezért váltott meg bennünket, és együtt tudunk közösen munkálkodni. Össze kell fognunk, testvérek. Az egész nép, az ország egész népe fogjon össze, és dolgozzatok, mondja az Úr. Álljunk egymás mellé. Testvérek, ne csak a vezetők dolgozzanak, és ne csak azok, akik a nép tagjai, hanem együtt. Együtt dolgozzatok, az egész nép. Mert ez a közös munka, ez közös áldást jelent. Mert így mondja az ige, jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek. Már ketten is úgy vannak, hogy jó gyümölcsei lesznek, áldása lesz a kettőjük együtt munkálkodásának. Olvassuk a Prédikátor könyvében. Ha már ketten együtt vannak. Testvérek, egymás mellé kell állnunk. Meg kell fognunk lélekben is igazán is egymás kezét. És közösen kell dolgoznunk. Közösen kell munkálkodnunk az Isten országáért. És az országunkért is. Ennek így van ereje. Énekeljük az énekünkben a 455. dicséretben. Testvérek, menjünk bátran. És annak van egy sora. Tartsunk jól össze hát. Testvérek, ez egy nagyon nagy program. Tartsunk jól össze hát. Ne legyünk széthúzóak. Mert egy nemzetet is megemészt a széthúzás. Egy családot is megemészt a széthúzás. Tartsunk össze, az egész nép, az ország egész népe, dolgozzatok. Tartsunk jól össze hát. És reményteljes ez az építés, mert ez az építés biztonságos munka. Hogy mondjam most, egy egyszerű képpel lesz nyilván nagyon sátító hasonlat, de ma nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a munka körülmények valóban egyre biztonságosabbak legyenek. Kint jártunk egy építkezésen, és a építés vezető adta a fejünkre téve ezt a bizonyos fejvédő sisakot, hogyha ott járunk, véletlenül se történjen velünk semmi. Igaza van. Lehet úgy is menni könnyelműen, hogy az ember nem törődik ezzel, de bizony baj származhat belőle. De az az építés, amiben mi itt járunk, ennél sokkal nagyobb védelem alatt áll. Mit mond az Úr? Én veletek vagyok. Ne féljetek! Ez a munka nem a ti munkátok, nem a ti jól összeszedett, összehangolt munkátok. Én veletek vagyok. Az én lelkem közöttetek marad. Bátran dolgozzatok, fogjatok hozzá és folytassátok, mert én veletek vagyok. És ha velünk az Úr, akkor mitől félünk? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Velünk az Úr. Ezt ígérte. Építsetek hát. És mit mond? Miért reményteljes ez a csodálatos munka? Még akkor is, hogyha fizikai erőt és odaszállást, időt is igényel. Mert ez a munka ígéretes munka. Ígéretes munka. Azt mondja itt a próféta, a proféciáján keresztül, maga az Úr nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt. És békességet adok ezen a helyen. Milyen csodálatos ezt az ígéretet hallani. Hogyha az Isten megígéri, az úgy van, az úgy lesz, az beteljesedik. Fogjatok hozzá, mert ez a munka közös munka, biztonságos munka, ígéretes munka. Nem hiába való a ti munkátok az Úrban. Álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában. A feladatunk együtt egymással, és az Úrral az ő házát, az ő országát építeni. És ez nem hiába való. Szól hát a parancs az ország egész népéhez. Bátran dolgozzatok, munkálkodjatok. Úgy de jó lenne testvérek, ha a szívünkbe fogadnánk, vennénk az Isten bátorító üzenetét, és összefognánk, és indulnánk tovább építeni az Úr templomát. Tovább építeni a lelki házat. Mert azt mondja, az ige, épüljetek fel lelki házzá, szent templommá. Mindegyikünk, mint egy-egy tag, egy-egy tégla ebben a templomban szükséges, hogy megépüljön az Isten dicsőségére, hogy emberek lássák, hogy kicsoda az Úr. És szabaddá legyenek ők is, hogy a helyes sorrendben, a helyes sorrend által áldásban járjanak, és megelégüljön az életük. Úgy legyen. Amen. Gyertek, boruljunk ő elő, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ahol fölragyog a te dicsőséged, ott békességet talál az ember. Köszönjük, hogy ahol a te országodat keresik, ott nem kell aggodalmaskodni a holnap felől. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki magad építed a lelki házat, és te is ránk bíztad az építést. Köszönjük neked, hogy felragyoghat a te dicsőséged a mi közösségünkben, azon a munkán, ami nem hiába való te benned. Mert Urunk, az emberi dicsőség felragyoghat a saját munkánkon talán, mégis újra és újra megelégületlen a szívünk, és a legnagyobb fájdalmunk, ha hiába való, amit teszünk. Köszönjük, hogy te benned, te általad nem hiába való a munkánk. Köszönjük, hogy nem kell csak az eledelért munkálkodnunk, amely elvész, hanem munkálkodhatunk az eledelért, amely megmarad örökké. És köszönjük, hogy lehet igazán az az eledelünk, hogy azt cselekedjük, azt tesszük, amit te akarsz. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a te népedet itt ezen a helyen. Áld meg a Fasori gyülekezetet, hogy lehessünk együtt veled munkálkodók, akik közös munkában, biztonságban, ígéretes munkát végeznek el, mert tudják, hogy te munkálod a jövendőt, és nekünk nem a múltba kell révednünk, és nem a jelenben kell pusztán megállnunk, és elemeznünk a jelen és a múlt különbségét, hanem nekünk abban a reményben lehet tovább mennünk, hogy Te többet, gazdagabbat, nagyobbat készítesz. Kérjünk, Urunk, hogy add a szívünkbe ennek az örömét, ennek a mozgósító erejét, hogy tudjunk így munkálkodni, összefogni, és valóban egymás segítségére lenni általad. Kérjük, hogy áld meg így személyesen az életünket, hogy mindnyájan részesei lehessünk a Te országod munkájának, és tudjunk valóban jól összetartani. Kérjük, Urunk, áldásodat, kérjük a Te lelkedet, mert emberi szavak nem tudnak igazán mozgósítani minket, de a Te ígéd élő és ható, és nem tér hozzád vissza üresen. Áldunk Téged ezért. Kérjük, ezzel ajándékozz meg bennünket, és kérjük, hogy ez vezessen tovább, amikor elmegyünk a mi otthonainkba. És hadd kérjük, Urunk, az előttünk lévő útra a Te erődet, útmutatásodat, hogy éljük, hogy tapasztaljuk át, hogy velünk vagy, ahogyan ígérted, és hogy nem lesz hiába való, amiben járunk Te benned. Kérjük, hallgass meg így Jézusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájon mi velünk. Amen.